Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az eukarisztia elnevezéséről beszéltünk, ezeket az elnevezéseket kötöttük csokorba. Hát vannak az elnevezések között olyanok, amelyek a cselekményre utalnak. Hálaadás, eukarisztia görögül, az Úr lakomája, áldozat, kenyértörés. Még más elnevezések a hely alapján nevezik meg, oltári szentség, vagy a szöveg alapján szent mise. De van célja, a cél szerinti megnevezése is az oltári szentségnek, ez például a kommunió, közösség, útravaló, megemlékezés. Sok elnevezés pedig az áldozatot emeli ki, dicséret áldozata, tiszta áldozat, lelki áldozat, halhatatlanság gyógyszere, vagy éppen a hatására utalnak, egység és szeretet szentsége, Isten szeretetének kompendiuma. Azt arról is beszéltünk, hogy abszolút hittitok az oltári szentség, amelyet elfogadunk, mert Isten mondja, hogy ez így van, de az ember megközelíteni csak nagyon kevéssé tudja ezt a titkot. Az értelmünk csődöt mond itt, mert ez fölülmúlja az emberi értelmet, sőt annyira, hogy még az üdvösségben sem fogjuk fel a maga teljességében ezt a hittitkot. A mai alkalommal azokról, nem az elnevezésekről, arról már volt szó, hanem azoknak szellemében, amelyek az áldozat vonását emelik ki az eukarisztiának, ezért szeretnék magáról az áldozatról beszélni. Ez a legősi funkció, az áldozat szempontjából közelítsük meg tehát most az eukarisztiát. A Szentírás tanítása szerint kezdettől fogva volt áldozat a bűnös ember életében. Ádám Éva története után ott van Káin és Ábel története. Áldozatot mutatnak be, az egyikét elfogadja az Úristen, ez Ábel, a másikét nem fogadja el, ez Káin. Közelebbről nem nevezi meg a szenttörtének, hogy vajon mi volt az oka az egyik elvetésének, a másik elfogadásának. Minden esetre a későbbiek azért megmutatják, mert az ő áldozata elvetésén úgy fölbőszült Káin, hogy aztán nekirontott a testvérének, és megölte. Tehát nyilván itt a lelkületről volt szó, vagy lehetett szó, amivel az áldozatot bemutatták. A vallástörténeti kutatások is azt igazolják, hogy a legősibb kultúrákban is szerepel az áldozat. És hát mi is az áldozat lényege? Az ember önmagára eszmélve fölfogja, hogy magára maradt a bűn miatt, szakadék keletkezett közte és Isten között. Márpedig Istent teremtőnek tudta, akitől az élete függ. Ezt a szakadékot igyekszik tehát áthidalni az áldozat által, adományt ad az Istennek, hogy a maga által megrontott kapcsolaton valamilyen módon javítson. Na, hogy aztán ez mennyire a saját áldozata, arról majd még mindjárt beszélünk. De hát az áldozat lényege ajándék, adomány Istennek. Persze nem a magunkéból adunk, hiszen Isteni az egész világ és benne minden.
Oh.
egyszer arról van szó, hogy adomány Istennek az áldozat, akkor a mai korrupcióval fertőzött világban az embernek nem okvetlen, nemes gondolatok jutnak az eszébe. Elgondolhatjuk, hogy talán ez az adomány arra szolgál, hogy az isteneket életben tartsa. Ahogyan Plautus gúnyolódott a vallásosságon az egyik művében. Hogy az istenek ki vannak éhezve, már ott lihegnek a felhők szélén, hogy az ember mikor mutat be nekik áldozatot. Ez az adomány nem teszi gazdagabbá Istent, hiszen nem is a magunkéból adunk, hanem az övéből, amit tőle kaptunk. Isteni a világ, és benne minden. Nem is az Isten lekenyerezése, hogy az adományunk elfogadása után már lekötelezettünk lenne, vagyis, hogy bármiféle dolgot kívánhatunk tőle, neki meg kell védenie bennünket, mert hiszen mi ezt megvásároltuk a magunk adományával. Mindjárt megjegyzem, hogy ez a fajta gondolkodás sajnos ma is nagyon elterjedt még a keresztények körében is. Amikor azon csodálkoznak, hogy hogy lehet, hogy engem, aki vallásos ember vagyok, vagy vasárnap templomba járok, ilyen vagy amolyan bajok érnek, vagy kellemetlenségek. Mintha az ember azért menne templomba, hogy ezáltal megvédje magát minden rossztól, ott az Isten, mint testőr, mint izomfejű valaki, aki majd aztán elintézi számunkra, hogy minden ártó távol maradjon tőlünk. Hát nem ez az áldozat lényege. Az adomány annak a kifejezése, hogy az ember léte Istentől függ, és mindent tőle kapunk. Az áldozattal fordulunk az Istenhez, miután már elfordultunk tőle. A kérésünket, hálánkat, vagy éppen az engesztelő szándékunkat fejezzük ki az áldozat által. Egész életünkkel Istennek tartozunk, és mégis, ha ellene fordulunk, vagy elfordulunk tőle, akkor az ember nem igazán gondolja meg, mit tesz, csak amikor a következményeket kell elviselnie. Akkor már jön a sírás, rívás, hogy de rosszul is döntöttem, helytelenül cselekedtem. Az áldozatban tehát most lemondunk valamiről, ami az életünket jelképezi, ami nagyon fontos nekünk, hogy az Úristennek ajándékozzuk, illetve magunkat megfosszuk ettől. Így az ember a megélhetését adó dolgokról szokott elsősorban lemondani, hát amíg pásztorkodásról volt szó, nomád életről, addig a nyáj legszebb állatát áldozták föl, vagy amikor már áttért földművelésre, akkor a föld első termését, a zsengét, vagy éppen drága illatszereket, amelyekért nagyon sok pénzt kellett kiadnia. Tehát az áldozattal valami vezeklést vállal az ember magára, lemond arról a dologról, ami neki kedves és ami neki fontos, mert az Istennek akar tetszeni. Szeretné helyreállítani az Istennel való kapcsolatát. Persze annak is tudatában van, hogy ettől ez a kapcsolat még nem áll helyre. De legalább kimutatom a jó szándékomat. Manapság ugye a politikában ezt így mondanák, hogy a tárgyalási szándékomat vagy készségemet mutatom meg. Hát ha aztán szóba állnak velem, akkor tárgyalok is. Az Úristen pedig szóba áll az emberrel, hiszen éppen ezért fogadja el a mi áldozatunkat. Az áldozat tehát az Isten kedvének keresése valami lemondás által. Mert megérdemeljük a büntetést, és ezt ki is mutatjuk, amikor ettől vagy amattól megfosztjuk magunkat, vagyis bizonyos javakat adunk oda, még ha az Úristennek nincs is erre szüksége, elpusztítjuk, hogy ne lehessen a miénk. Hát ezért égették el az áldozatot, vagy ezért kellett úgy felajánlani, hogy ezt az ember vissza ne vehesse. Ugyanakkor ezzel kérleljük is az Úristent, hogy legyen irgalmas hozzánk, ne vonja meg tőlünk segítségét, és amit eddig tapasztaltunk, jóságát, azt a továbbiakban is tartsa meg irántunk. Több helyen előfordultak emberáldozatok is a történelem során. Ilyenkor, minden esetre ritka kivétellel, az ember persze nem önmagát áldozta föl, hanem valakit, akihez valamiféle mágikus hiedelem fűződött. Hát, ugyan borzalmas elgondolni, de éppen ezért áldoztak föl ártatlan gyermekeket, szüzeket, vagy az ellenségtől elrabolt foglyokat. Az asztékok hadjáratokat indítottak ilyen foglyok szerzésére, azért, hogy aztán valamilyen szertartás alkalmával legyen kit mit föláldozniuk. A rómaiaknál előfordult az önfeláldozás is, ha nem is ölték meg önmagukat, legalább valamelyik testrészüket föláldozták. És itt eszembe jut, amit még gimnazista koromban a latin órán tanultunk, Mucius Cévola, aki miután az ellenség elfogta, és fenyegette őt, a karját a tűzbe tartotta, megmutatva, hogy nálunk ilyen vendégek vannak otthon. Na, ennek valamiféle áldozati jellege is volt, ennek az öncsonkításnak, tehát, hogy mégis mi fogunk győzni, mert az isteneink megsegítenek bennünket. Az áldozat legtöbbször véres áldozat volt, abból a meggyőződésből fakadóan, hogy a bűnt csak vér törölheti el. Na most ez a meggyőződés a zsidókhoz írt levélben is megtalálható. Ott találjuk a 9. fejezet 22. versében. A törvény szerint majdnem minden dolog vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Az persze nem mondja, hogy az embernek a saját vérét kell ontania, de valamilyen vért, mert hiszen a vér az életnek a jelképe, tehát valami életet kell az Istennek adni. Na, a későbbiek során, amikor már tudjuk, és kinyilatkoztatott, és leírt törvény lett a 10 parancsolat, nem csak a szívünkbe írt természeti törvény, az ember komolyabban figyelembe vette, hogy nem ölheti meg önmagát, de még egy másik embert sem. Hát ezért került aztán sor az állatáldozatokra, és az áldozati állat vérének az Isten engesztelésére való odaadására. Tehát ez az Isten elleni vétkek súlyosságát is hirdeti, amikor vért, magát, az életet adjuk az Istennek. A leölt állat vére volt engesztelő, mivel hogy az élettel kapcsolatos, és ebbe beletudta az ember a maga életét, önmaga helyett áldozta föl az állatot. Ezért alkalmas tehát a vér föláldozása, hogy kifejezze a megalázódásunkat és az engesztelésre kész bűnbánatunkat. Mégis a kutatók szerint kezdetben a zsengék föláldozása volt az általános, tehát nem az ilyen kegyetlen áldozat. Érdekes, hogy csak a földművelő kultúra megjelenésével kezdődik meg igazán az ember, illetve állat áldozatok sorozata. Mondhatnánk, hogy a gazdagodás és a jólét rontotta még tovább az ember gondolkodását, ahol már az állat életét sem nagyon becsülte, na de még az emberét sem. Tehát ez valamiféle degradáció az Istennel való kapcsolat kifejezésében.
Adios de mi, iniquitatis mea.
Hálásan köszönjük a kedves hallgatók segítségét, mind a lelki, mind az anyagi segítséget. Lelkire szükségünk van, hogy a Szentlélek hatékonyan tudjon általunk működni a világban, és eljussanak szavaink a lelkekhez, nem csak a fülekhez, és valami eredményt is érjenek el. És nagyon köszönjük természetesen az anyagi támogatásokat is, mivel hogy itt valami fenntartható helyzetet kell teremteni, hogy ez a stúdió működni tudjon, és a hang az valóban eljuthasson a hallgatósághoz. Aki az ajándékok, anyagi ajándékok vagy adományok ügyében szeretne érdeklődni, kérjük, hogy hívja föl a 061-373-07-01-es telefonszámot, és akkor ott eligazítják ebben az ügyben. Nézzük az Ószövetségnek az áldozatait. A kinyilatkoztatás megerősíti, hogy Isten elfogadta az ember áldozatát, azok tehát nem voltak hiába való erőfeszítések az ember részéről. És itt megint visszatérhetünk az első áldozatra, amiről a Szentírásban szó van, Káin és Ábel áldozatára. A különbséget nem tudjuk a kettő között, miért utasított el egyiket az Úristen, míg a másikat elfogadta. Minden esetre, amelyik jó szívből fakadó áldozat volt, az eljutott Isten elé, sőt, mi több, elfogadásra is talált. Elég kevés áldozatról hallunk ebből az időszakból. Majd Ábrahám történetének a vége felé lesz egy nagyon kegyetlennek tűnő, de a környezetbe beillesztve már érthető áldozat, amikor az Úristen azt várja az Ábrahámtól, hogy az egyetlen fiát, az Isten által megígért fiát, Izsákot áldozza föl. Na, ha tudjuk, hogy a környezetben, Kánaánban, ott... nem azt mondom, hogy divatban, szokásban voltak az emberáldozatok, akkor már megértjük az Úristennek ezt a fajta kívánságát. Dehogy akarta Izsákot elpusztítatni Ábrahámmal, inkább azt akarta megnézni, hogy vajon van-e benne akkora áldozatosság, akkora bizalom és akkora szeretet, mint a környezetben a nem létező isteneknek emberáldozatot bemutató pogányokban. Tehát ki akarta próbálni, és amikor megnyilatkozott, hogy Ábrahám valóban mindig engedelmes, és hisz az Istennek, meg az Isten ígéretében is, még hogyha emberileg lehetetlen helyzetbe is állítja, mert ugye ez által, a gyermek által lesz majd áldás mindenki számára, hát akkor az Úristen nem engedi, hogy ez az áldozat megvalósuljon, hanem egy angyal megtiltja Ábrahámnak, hogy kezet emeljen a gyermekére, viszont ott van a bokorban fönnakadva egy kos, amit föláldozhat Isten számára. Isten az engedelmességet helyezi előtérbe. Ez a történet is nyilvánvalóvá teszi ezt. Későbbiek során majd aztán a Királyok könyve is beszél arról, és itt elsősorban az első király, Saul engedetlenségéről van szó, amikor a próféta világosan megmondja, hogy többet ér az engedelmesség bármiféle fajta áldozatnál. Vagyis azt kell mondani, hogy Isten kezdettől fogva a lelkületet nézi, és a lelki áldozatot várja el tőlünk. Az engedelmesség ugyanis egyenlő az Isten iránti szeretettel. Bár az egyiptomi tartózkodás idejéről, annak századaiból semmi értesítésünk nincs arról, hogy ott milyen vagy egyáltalán voltak-e a zsidóknak áldozatai, mégis biztosra vehető, hogy a zsidók ez alatt is mutattak be áldozatot. Éppen a húsvéti bárány elrendelése, életet megváltó feláldozása mutatja, hogy joggal következtetünk arra, hogy a zsidók az egyiptomi rabság idején is mutattak be áldozatot. Már csak azért is, mert hiszen Mózes éppen ezzel fordul a fáraóhoz, Isten parancsa alapján: engedd el a népet, hogy a pusztában áldozatot mutassunk be Istenünknek. Hát ez az, amit tízszer elutasít a fáraó, de a tizedik csapás után már megtörik az első szülöttek halála után, és akkor elengedi a zsidókat. A szövetségkötéshez jutnak el a húsvéti bárány életet megváltó feláldozása árán, és ez a szövetség már elég részletesen szabályozza, hogy milyen áldozatokból álljon a zsidó kultusz. Tehát Isten maga az, aki most már nem csak hogy elfogadja az ember áldozatát, hanem az ő tiszteletére, imádásának a rendszerébe beépíti az áldozatot. Megköveteli a zsidóktól, hogy mutassanak be az ő dicsőítésére, engesztelésére, vagy a nekik való hálálkodásra áldozatot. Hát a Mózes könyvében, ez Mózes 5 könyvében, ez és kiváltképpen a kivonulás könyvében, meg a leviták könyvében megtetszenek találni, akinek van hozzá türelme, az elolvashatja. Ez éppenséggel, bár sok minden utalás lehetséges, vagy előkép az új szövetség áldozatára, azért a Szentírásnak nem a legfontosabb része számunkra. Az áldozatnak egyébként olyan szerepe is van, hogy az Isten tiszteletét mutatja ki, és ilyen szempontból aztán, ahogyan az Isten elrendeli, van égő áldozat, engesztelő áldozat, ételital áldozat, illat áldozat. Mind az áldozatok értelme, mind a szabályozásuk módja mutatja, hogy itt a szigorú egy Isten hitről van szó. Tehát szemben a környezet, akár Egyiptom, akár majd a Kánoán, ahova bejutnak a zsidók, környezet Isten hitével, sok Isten hitével szemben, az egy Isten hite marad meg a zsidókban, és ezt az Úristen minden módon igyekszik meg is erősíteni. Az áldozat elsődleges célja az imádás kifejezése volt, hiszen az áldozat Istennek adott ajándék, tehát meghódolás az Úristen előtt. De nem csak hódolatot fejezett ki, hanem az Istenhez való tartozást, a hozzá való ragaszkodást is. Őt dicsőítjük meg a magunk áldozatával, másokat nem. Ő az egyetlen igaz Isten, tehát őt kell magasztalnunk. Isten pedig elfogadja az áldozatot, és ezzel magát, az áldozat bemutatót is a magáénak tekinti, nem csak az áldozatot. Vagyis mondhatnánk, hogy az áldozat elfogadása visszahat az áldozatot bemutatóra, mert az Úristen szívesen fogadja az áldozatot, éppen ezért kegyelmet ad annak, aki ezt jó szívvel, engedelmességgel és őszinte Isten iránti ragaszkodással mutatja be. Vagyis, ami az áldozat eredeti szándéka egy kicsikét meg is valósul. Az áldozat tehát Istennek mindennek fölötti uralmát is kifejezi, nem csak hódolat. Vagyis bemutatja azt, hogy minden az Istené, és amikor Istennek adom ezt vagy amazt, ami az enyém volt, hát csak idézőjelben mondhatom, hogy enyém, akkor ezzel önmagamat is az Úristen hatalma alá vetem, elfogadom az ő főségét. Aztán az áldozat közösséget is teremt, vagyis amikor az áldozatot Isten elfogadja, akkor végül is megvalósul a cél, hogy valami kapcsolat keletkezik Isten és az ember között. Nem mondható, hogy felhőtlen kapcsolat, az majd Jézus Krisztus által teljesedik, de már van valamiféle kapcsolat. Na ugyanígy az áldozat közösséget is teremt, magával Istennel is, hiszen az áldozati lakoma, hozzátartozik nagyon sokfajta áldozathoz, az pedig asztal közösséget jelent az Úristennel. Hozom az ajándékomat, Isten elfogadja, és mindjárt az elfogadás jelül meg is vendégel. Ugyanakkor az áldozat Istennek mindennek fölött való uralmát is kifejezi. Ezért volt a vér, amit az Istennek ad az ember, ennek a fogyasztása tilos az ember számára az Ószövetségben. Aztán az elsőszülött fölajánlása, megváltása, a zsenge föláldozása kimutatta, hogy Isten ajándéka minden, ami az ember boldogságát jelenti. Ebből igyekeztek valamit visszaadni Istennek, kimutatva a hálájukat. Tehát a zsenge áldozatnak ez volt az értelme veleje. Talán valami módon a fordítottja az áldozati lakomának az ételáldozat, amikor az ember, mint egy idézőjelben mondom, megvendégeli az Úristent, így vonva bele őt a maga mindennapi fáradozásába, életébe. A mindenek fölött való áldozat az engesztelés eszköze, és ez Jézus Krisztus egyetlen és örök áldozata. Ez az, amit aztán már úgy adott nekünk az Úr Jézus, hogy ez az eukarisztia. Ezt vegyétek, ez az én testem. Köszönöm szépen a figyelmet. A befejező imádságunkat azért ajánljuk föl, hogy az eukarisztiát minél többen tudatosan és kellő bűnbánat után vegyék magukhoz, tehát tiszta lélekkel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
Ó, kereszt, Isten kimondhatatlan szeretete, kereszt, az ég dicsősége, kereszt, örök üdvösség, kereszt, amitől a gonoszok rettegnek, az igazak támasza, keresztények világossága. Ó, kereszt, a megtestesült Isten érted lett a földön rabszolga. Az ember általad lett a mennyben király, belőled árad az igazi fény, és győzi le az átkozott éjszakát. Te vagy a béke köteléke, te egyesíted az embereket a közvetítő Krisztusban. Te lettél az a lépcső, amelyen az ember feljut a mennybe. Légy nekünk hívőknek mindig horgony és oszlop, irányíts földi tartózkodásunkat, vezess bárkánkat. A keresztben erősödjék hitünk, a keresztben készüljön el mennyei koszorunk. Nolai Szent Paulinus.
Fel kell állni, arcodon az útpora, nincs már messze, kezedtől a Golgota, mozdulatlan nézed, közben ütnek téged, szívfájdító perc ez a létnek. Szegény uram, menni kéne, egyet-kettőt lépve, mikor lesz már a kínjaidnak vége? Én is egyre nézlek, földán sosem érek, bocsáss meg nekem, uram, ha kérhetem. Erőt adsz nekem, válsz rám odafenn, ha csüggedek, úgy elveszek, ha küszködök, még élhetek. Véled, érted, néked.
Tóth Sándor, Piéta. Csillagmécses világánál jöttem hozzád, Mária, fáradt fejem lehajtani, vígasztalás asszonya. Hó magányban, át az erdőn, hold ív vándora kísért, szél a bükkösök sorával zsoltár hangokat cserélt. Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet, amely könnyít éjszakámon, s forrásot hoz elvezet. Szomjazó virágok arca, mitől mindig felderül, virágember árvasága szeretetté fényesül. Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél. Nyári vizek tükrefodrán jeget kopácsol a tél. Dermed ideben is, látod, lelkem ékes hajlama, oldozd sugaras kezeddel, napba öltözött anya. És a szavak tőre élét, tompítsd, országunk szívét önfiától át ne döfje. Gyűlöletnek késhegyét távoztasd de néptől messze, már eleget szenvedett, megalázva idegentől rótta csak az éveket, melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet, barbár vöröségek alól, s keresünk reményeket. Még magányos erdeinkben zarándoklunk éjszaka, ám az úton elénk siet, reménységünk csillaga. Kitárott kék köpönyeged, hová bízon térhetünk, miként elődeink hitték. Összetéve két kezünk, közben járó szavad által szent fiad kiránk tekint, megbocsátja vétkeinket, s megenyhíti mind a kint. Megnyitja a benső forrást, hitet támaszt, lelkeket, és a sívó gonoszságban megőrzi az életet.
Uram, bánom minden bűnömet és népem bűneit is. Kérlek, légy irgalmas hozzánk. Uram, megbocsátok mindazoknak, akik valaha megbántottak engem, vagy bármilyen módon vétettek ellenem. Uram, kérlek, légy irgalmas hozzájuk. Istenem, én is bántottam meg embereket, bánom ezt, és kérlek, áld meg őket, és add meg nekik az örök életet. Istenem, szeretlek téged teljes szívemből és mindenek fölött, mert annyira jó vagy. Szívből sajnálom, hogy megbántottalak téged. Add kérlek, hogy soha többé ne bántsalak meg téged. Add, hogy mindig szeresselek, és akaratodnak mindenben való megtétele örömet jelentsen számomra. Amen.
Mária Rádió.
Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Körkép című műsorát hallgatják Nyugat-Szlovákiából.